Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk. A mikrofonnál Pallag Róbert és Vörös Benedek.
Köszöntjük a hallgatókat. Két prémium kategóriás hazai tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. Mindketten közzétették már tavalyi éves jelentésüket, és közös bennük, hogy jelentős átértékelődésen estek át a részvények. Az Autovallis csoport megerősítette, hogy jó úton halad 2028-as stratégiai céljainak megvalósításában, a Dunahouse menedzsmentje pedig frissen publikálta az 5 éves stratégiai várakozásait. Menedzsment oldalról felső vezetői szemmel tekintjük át a befektetési sztorik hátterét, tartsanak velünk!
Ez még mindig a prémium kategória.
Remekül teljesítettek az Autovallis részvényei az elmúlt időszakban. Megjelentek a társaságnak a 2024-es tényszámai. Itt van velünk a stúdióban Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója. Szeretettel köszöntünk, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat és szervusztok!
Hogyan zártátok a tavalyi évet? Mik azok a legfontosabb szempontok, amik kiemelhetőek?
Valóban a 24-es számaink alátámasztják azt, hogy a tavaly frissített 28-as növekedési stratégiánk irányába haladunk tovább, hiszen ismét növelni tudtuk az eladott értékesített autók számát, a árbevételünket és a legfőbb mutatóinkat is, és hát nagyon örülök annak, hogy most már 3 elemző is követi a részvényeinket, és ezeknek az elemzőknek a 24-es becsléseit is el tudtuk érni, vagy leginkább meghaladtuk legtöbb mértékben, úgyhogy azt gondolom, hogy joggal reagálta le a befektetők köre ezzel a árfolyam növekedéssel. Ugye tavaly is 33% körüli árfolyam növekedést értünk el, és már idén még egy 20-ast rátettek a befektetők, úgyhogy azt hiszem, hogy jó trekken vagyunk.
Hogyan alakult az iparági környezet az egyes üzletágakban? Mik teljesítettek várakozáson felül, illetve hol láttatok gyengélkedést?
Ugye rossz hírek mindig vannak, autóiparról beszélünk, gyakorlatilag csak rossz hírek vannak a médiában. A kafé szabályozás, vagy a nemzetközi globális vámháború okozta következmények, vagy az egész kereskedelmi háború, ugye, hogy most mi lesz Kínával, hogyan reagál Európa. Ezek nyilván az autóiparra rendkívül nagy hatással vannak, és mindig el szoktam ilyenkor mondani, hogy ez azért gyakorlatilag csak a gyártásra hat ki igazán nagy súllyal. A értéklánc azon elemeiben, ahol az Autovallis is működik, tehát a nagykereskedelem, kiskereskedelem és a szolgáltatások esetében sokkal könnyebb reagálni, hiszen a mi növekedési stratégiánknak is az egyik legfontosabb oszlopa az az, hogy diverzifikálunk. Azt nem mondom, hogy mindegy, de képesek vagyunk bármilyen gyártó, bármilyen modell kínálatának az értékesítésére gyorsabban reagálni, mint ahogy egy gyár tud ezekre a változásokra, fogyasztói igényekre, vagy akár szabályozói környezeti változásokra reagálni tud. Úgyhogy a tavalyi évre is mondhatom nyugodtan azt, hogy nagyon erős ellenszél volt, nagyon változékony volt. Ez megmutatkozik egyébként abban is, ugye, hogy míg az alaptrend az gyakorlatilag stabil, hiszen a mi régiónk az továbbra is, tehát a Kelet-Közép-Európa régió az továbbra is lényegesen felül teljesíti az egész EU-nak az autópiacát, új autóértékesítésben, egyébként használt autóban is. Ugye nagyságrendileg 4-14% között nőttek a mi piacaink, az EU átlaga az pedig 0,8%, tehát ez egy elég szignifikáns különbség. A házon belül ez a 4-14-ig különböző növekedés a különböző piacokon, ez azért elég hektikus és különböző dinamikákat jelent a különböző országokban, márkák között is, illetve hát a márkáknak az egyik nagy 24-es trendje volt az, hogy az európai gyártóknál is megkezdődött tényleg dinamikusan az a modell csere, ami egyrészt az elektrifikáció, a hibrid hajtásláncok felé újítja meg a modell kínálatot, másrészt pedig reagálva ugye a kínai verseny által támasztott igényekre is elindult a kis-közepes autóknál. A megújulás gyakorlatilag minden brandnél, ugye ezt a prémiumoknál már láttuk 22-ben is, de most már a flotta márkák is utaérték, úgyhogy elég sok mindennel foglalkoztunk 24-ben, hogy ezeket az eredményeket elérjük.
Nézzük is meg akkor közelebbről az egyes üzletágaknak a teljesítményét. A számokból az látszik, hogy továbbra is a nagykereskedelmi üzletágatok az, ami domináns, viszont az elmúlt időszakban, akár hogyha csak a 2024-es évet nézzük, akkor elkezdett dinamikusabb vagy dinamikusabban felzárkózni a kiskereskedelmi tevékenység is ehhez.
Így van, pontosan a nagyker nagyságrendje, ugye itt tényleg itt van a legtöbb autó, itt vannak a nagy árbevételek, ez ilyen szempontból dominálja a tevékenységünket, de egyrészt a mobilitás szegmensben rejlő EBITDA marginok lényegesen magasabbak. Ez egy fontos épülés, hogy itt is már egy új struktúrában lényegesen nagyobbat tudott nőni az EBITDA-nk, és hát a kiskerre vagyunk 24-ben a legbüszkébbek, ha már így ki is emelted, mert azért 20% körüli teljesítmény növekedéssel megverték a piacot jellemzően minden piacunkon és minden brandünk esetében a kiskereskedelmi tevékenységeink. Ez egy nagyon jó trend, nyilván ez egy nagyon erős stabilitást ad, ugye a kiskereskedelmi bővülésünket folytattuk is, hiszen tavaly évben új piacra léptünk, ugye Magyarországon és Szlovéniában már stratégiai nagyságrendű gyakorlatilag a kiskereskedelmi piaci részesedésünk is, de tavaly ugye két tranzakció is történt Csehországban, az egyik fél évkor, a másik pedig csak év végén, tehát még a tavalyi számainkban ez nem is látszik, tehát enélkül érték el ugye a jó eredményt az üzletágban, de ezek már idén bele fognak számítani teljes évben is az eredményeinkben. Tehát diversifikáltunk Csehország felé, ami egy nagyon erős piac, kiskereskedelemben is nagyon erős piac, nagyjából kétszerese, két és félszerese akár a magyar piacnak, lényegesen magasabb marginú, drágább autók jellemzik még a használt autópiacát is. Egyrészt ez a nagyon pozitív elmozdulás, másrészt pedig ez tovább fogja javítani a diversifikáltságát az árbevételünknek, hiszen idén is ugye 60% körüli arányon volt a külföldinek a magyarral szemben már, de hogyha csak ezt a már megtörtént tranzakciókat belevesszük a jövő évbe, akkor nagyjából az 70%-ot el fog tudni érni jövőre. Piaci trendektől függően persze.
Említetted, hogy a mobilitási üzletág EBITDA marzsa, tehát profitabilitása a legmagasabb az üzletágak közül, viszont a növekedés az viszonylag szerénynek mondható, a bérleti napok száma csak minimálisan nőtt tavaly. Ez mire vezethető vissza?
Hát itt egy összetétel hatás azért érvényesül, tehát a bérleti napok száma, vagy a bérleti események száma, vagy éppen a bérleti időszakoknak a hossza. Tehát sokféle mércével lehet mérni azt, hogy sikeres-e a mobilitás üzletágunk, ami ugye azért három fő nagy piaci szegmensre bontható, ugye van a rövidtávú reptéri forgalomhoz leginkább oda kötődő bérautó szolgáltatás, van a hosszú távú flotta menedzsment szolgáltatás, és van a perc alapú autó megosztó, ezeknek azért jellemzően különbözőek a dinamikái. A autó megosztónál azt látjuk, hogy ez egy viszonylag kialakult szaturált piac a három szereplővel. Ugye itt azt tudja majd a dinamikát jobban megdobni, hogyha akár a parkolási rendszerben, akár más budapesti forgalomszervezési kérdésekben döntésre kényszerül az ország vagy a főváros, már csak a forgalmi helyzet miatt is, tehát ugye a belvárosi helyzetre gondolok, míg a flotta menedzsment adja a stabilitását ennek az üzletágnak, és hát a reptéri forgalommal együtt is, illetve azon belül piaci részesedést is növelve, a Stix pedig egy nagyon dinamikus, ő adta a növekedésnek az oroszlán részét, és hát nagyon örülünk annak egyébként, hogy ugye most már a reptéri forgalom is meghaladta nem csak a 2023-as értéket, hanem igazán a 2019-es történelmi csúcsát is, ami egy nagyon más összetételű forgalom, de ebből is ki tudta hasítani az üzleti utazókat, a Sixt, és növelni tudta a teljes piaci részesedését szegmensben.
Nézzük meg akkor konkrétan a tényszámokat, hogy mi változott 2023-ról 2024-re. Egyrészt a csoportszintű árbevétel 8,8%-kal közel 400 milliárd forintra nőtt. EBITDA-ban volt összességében egy 13%-os visszaesés, 20 milliárd forint körüli értékről beszélünk, EBIT szintű teljesítményben 6% körüli visszaesés, és a nettó eredménye az, ami komolyabban 30%-kal csökkent, az egy részvényre jutó eredményben 21,3 forint helyett 12,8 forintot ért el az autó Wallis tavaly. Mi volt az oka elsősorban itt a nettó eredmény soron ennek a visszaesésnek?
Mindenképpen rövid távú több hatás az, ami alakította ezt a dinamikát. Egyrészt a 23-as eredményünkről folyamatosan kommunikáltuk, hogy rendkívül kiugró volt a 23 első negyedében. A Szangyongnak a szállítási kapacitásai úgy jöttek össze, hogy gyakorlatilag mindent 23 első negyedében szállítottak le. Minden szempontból rekord negyedév volt. Ezt ugye már 24-ben nem tudtuk megismételni, tehát úgy kezdtük az évet nagykerben, hogy alul teljesítettünk 23-hoz képest, és hát nagy büszkeség, hogy az egész évet tekintve viszont még ezt is 3,6%-kal meg tudta haladni az üzletág árbevételben, tehát ledolgozta ezt a hátrányt, de mondjuk a 23-as bázis az akkor is magas. És ennek az eredménytartalma is magas volt, ez egy tényleg egyszeri hatás. Ezt marginban már nem tudtuk ugyanígy reprodukálni. azért a kínai versenynek a hatása az érződik a piacon, úgy egészében véve. Másrészt pedig nyilván a tőkeemelések ez egy részvényre jutó eredményre. Önmagukban is nagyot hatottak a évelei tőkeemelésünk, ami megerősítette egyébként az 5 éves növekedési stratégiánknak a végrehajthatóságát vagy stabilitását. Az ezt ilyen szempontból egyszeri tételként mindenképpen befolyásolta, és hát azért a devizárfolyamok sem alakultak éppen barátságosan, ugye évvégén nagyon magasra kúszott nem csak a forint, hanem egy általános ilyen bizonytalanság volt a devizapiacokon, úgyhogy ez azóta már vissza is korrigálódott, tehát egy jó része ennek szerencsére nem realizált árfolyam különbözet volt, de ez nyilván az utolsó negyedévet egyébként ebből a szempontból sújtotta, úgyhogy én sokkal inkább tudom azt mondani, hogy az irány az egyértelműen jó, hiszen már például ezek a bázis hatások is ugye kisimultak az év második felére, egyértelmű a trend növekedő. Fontos az, hogy a diverzifikáció nőtt országnál is, az üzletágaink között is, ezt a stabilitást pedig bizonyítja, alátámasztja ugye az árbevételünk növekedése is, az EBITDA-nak a stabilitása is, és ezek a rövid távú hatások pedig ki fognak simulni, hogyha hosszabb távon nézzük a teljesítményét a társaságnak, úgyhogy tovább a stratégia megvalósítása irányába.
Konkrétan, hogyha az elemzői modelleket nézzük, akkor itt egy stabilan növekvő EBITDA-val számolnak a következő években. Ha például a Concordnak a friss modelljét nézem, egyébként 235 forintra emelt célárral, akkor itt az látszódik, hogy az idei évre valamivel 23 milliárd forint feletti EBITDA-ra számít, utána 26,5 milliárd, majd 2027-2028-ra pedig már 30 milliárd körül, illetve azt meghaladó EBITDA-val számolnak. Ez mennyire van összhangban azzal a stratégiával, amit publikáltok, illetve hogyan látja a menedzsment akár az első hónapok alapján a 2025-ös évet?
Hát rövid távon nyilván mindig vannak hullámok, mint ahogy látszik is, tehát 24 évünk is azt támasztotta alá, hogy miközben egyes időszakokban, különösen negyedéves időszakokban azért nagyokat tud hullámozni, nagy kereskedelem is, de még akár a kiskereskedelmi tevékenységünk is, a diverzifikáció és a hosszú távú trendek azért alátámasztják azt, hogy a stratégiai tervünk az elérhető. 2028-ra mi duplázást tűztünk ki magunk elé. Ez 100 000 autót jelent, most ugyan gyakorlatilag megközelítettük már az 50 ezret, valahol 750 milliárd forint fölötti árbevételt. Én azt gondolom, hogy ez a trend, ez a 400 milliárd, ugye a Renault valami nem konszolidált árbevétel szinten a Renault tevékenységgel együtt 430 milliárd forintot értünk el piaci erőben már tavaly is, tehát ez egy elérhető eredménynek látszik innen. Nyilván ebben vannak tranzakciós további lépések is, de organikusan is azt gondolom, hogy stabilan működik a cég. Ugye a 28-as stratégiánkhoz az EBITDA duplázása is tartozik, tehát mi továbbra is azt gondoljuk, hogy a 23-as EBITDA szintünket tudjuk duplázni, ami nagyjából 40 milliárd forintos EBITDA-t helyez előre célként.
Egy kérdés erejéig visszatérve a Milan Král akvizícióra, várható-e további akvizíció a cseh piacon, illetve maga Milan Král milyen hatása lehet a 2025-ös eredményekre?
Igen, nem csak a Milan Král, ugye, hanem az NC Autónak és Stratosnak a megvásárlásra, ezek nagy lépések voltak, jelentős, tehát egy éven belül stratégiai pozícióra tettünk szert a cseh piacon. Ugye a Milan Král nagyságrendjét megvillantandó, azért a 23-as árbevétele forintban számolva 50 milliárd forintot meghaladó volt, és majdnem 3 milliárd forintos EBITDA-val fog hozzájárulni azok alapján, a adatok alapján, úgyhogy mindenképpen nagy változás lesz ez már ugye a megvalósult tranzakciónak hatásaként, és hát ne felejtsük el, hogy a Stratos is belépett már tavaly fél évkor, ami azért szintén közel 1000 autót értékesít egy évben. Természetesen gondolkodunk további lehetőségekben, azt gondolom, hogy nem ez most a fő fókusz, mert itt valóban már léptünk egy nagyot. Vannak még olyan piacok, Románia, Horvátország, aztán Lengyelország is, ahol szeretnénk szintén érdemi előrelépésekkel bemozdulni. Nagyon aktívan keressük a belépési pontot, de még akár Magyarországon és Szlovéniában is lehetnek olyan kiegészítő befektetések, amivel a diverzifikáltságunkat, a piaci stratégiai erőnket meg tudjuk támasztani, úgyhogy a tranzakcióinkkal megyünk tovább, a növekedési stratégiánk továbbra is érvényes. Én azt gondolom, hogy az a történelmi pillanat, ami ebben a régióban a konszolidációt mind kiskerben, mind nagykerben kinyitotta, az még nyitva van, és ebben mi részt akarunk venni továbbra is aktívan. A térségben mondhatom, hogy legnagyobb, de európai szempontból is már nagyságrendet képviselő konszolidátorként fogadnak el a partnerek, gyárak is, illetve a versenytársak is, úgyhogy ezen az úton megyünk tovább.
Ez látszik a stratégiából, hogy egy ambiciózus növekedési pályával számoltok, aminek részei az akvizíciók is, de mennyi forrás áll rendelkezésre erre jelenleg belsőleg, illetve szóba jöhet akár tőkeemelés, akár további kötvénykibocsátás, hogyha megfelelő célpontokat találtok.
Stratégiai tervünk alapján a mostani tőkehelyzetünk, ami ugye 24-ben is erősödött egyébként, hiszen továbbra is 30% körüli saját tőke mérleg főösszeg arányunk van, és a többi mutatónk is megfelel a finanszírozók vagy a rating agencyk által elvártaknak, tehát nagyon erős mérlegünk van továbbra is. Ha azon a pályán haladunk a tranzakciók nagyságrendjével, számosságával, amit a stratégiai tervünkben előrevetítettünk, akkor elégséges forrásra rendelkezünk már most is. Ebben benne van az, hogy képesek vagyunk még hitelt felvenni, tehát a tranzakciókat tudjuk. Szokásos arányban hitelekkel finanszírozni, 24-ben is tudtunk kibocsátani kötvényt is, illetve támogatott hiteleket is el tudtunk érni kifektetési célokhoz. Tehát megvan a stabilitása és a képessége és a cash termelő képessége is a csoportnak stabilan ahhoz, hogy a stratégiai tervünket elérjük. Látunk egy-két olyan lehetőséget, ami egyébként akkora, hogy ahhoz már valóban még akár további tőke bevonást, vagy akár egy ehhez kapcsolódóan egy külön nagy kötvénykibocsátást lehet akár szükséges szervezni. Ezen gondolkodunk, de még egyszer mondom, annak a stratégiának, tehát a duplázáshoz a mérlegünk már most is rendelkezésre áll. Ha véletlenül triplázás lesz, akkor pedig azt gondolom, hogy hozzáférünk a tőkepiacokhoz.
Mire figyeljenek leginkább a befektetők 2025-ben az Autovallis kapcsán? Látsz olyan katalizátort, vagy akár külső gazdasági tényezőket, amik nagyban elősegíthetik az Autovallisnak a növekedési sztoriát?
Ugye az elején azzal kezdtük, hogy össze-vissza fújnak a szelek, erősödnek, de még így sincs iránya a szélnek, tehát nagyon nehéz mondani bármit, de például, ha lenne. Tehát ha az EU-ban a szabályozás, a kávén szabályozásnak ugye ez a felkönnyítése a 3 éves átlagos eléréssel, vagy akár a kínai reakciók már világosabbak lennének, és hát nyilván az idő haladtával ezek azért egyre kiszámíthatóbbakká kell, hogy váljanak, akkor ez megkönnyíti az alkalmazkodást, megkönnyíti a vásárlóknak is a döntéseket, nekünk is a tevékenységet. Egyébként, ha visszatekintünk, és 24 ezt alátámasztja, akkor ugye az inflációs kiszúrás után az európai régió, benne Kelet-Európa, benne még akár Magyarország is, ugye soft landingben van, és ha ezt a geopolitikai csapkodás nem fogja felülírni, akkor egyébként én azt várom, hogy egy stabil fogyasztói növekedés, ha nem is nagy kiugrás, nem is történelmi előre menetel, de egy stabilan kiszámítható piaci stabilizáció tudja alátámasztani azt, hogy a kereslet is az egyre tisztuló kínálatot megtalálja, és így egy jó piacokon tudnánk dolgozni tovább. Nekem ez a standard szenárium, tehát lenni van optimista is, hogyha még akár támogatott hitelekkel az EU megpróbálja felgyorsítani ezt a versenyképességi sztoriát, akkor lehet ez akár még gyorsított is, nem csak a elektromos autók támogatására gondolok, amiről ugye naponta hallunk híreket euró szinten is, hogy ezt gyorsítani kell, hanem hogy általában a fogyasztás megtámogatására, ugye a német adósságplafonnak lehetnek ilyen hatásai, és hát még egyszer mondom, tehát ennél lehet sajnos pesszimistább is, de én bízom benne, hogy azért a permanens kampányidőszak és annak a média visszhangja azért nem fog a valóságban is olyan turbulens változásokat okozni.
Köszönjük, hogy befáradtál a stúdióba. Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Ez még mindig a prémium kategória.